Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a sármelléki mellett a debreceni és a pécsi pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. A magyar államvasutak történetében először főtájépítési pozíciót hoznak létre. A munkakörre augusztus végéig lehet jelentkezni. Vitézi Dávid miniszter kezdeményezésére azért is gyorsították meg a folyamatot, mert a MÁV korábbi töltésen végzett fakivágásai miatt lakossági jelzések érkeztek, mire a miniszter leállította a munkálatokat és felülvizsgálatot kért. A tervek szerint felülvizsgálják a jelenlegi vasútbiztonsági előírásokat, hogy a felső vezetékek melletti védőtávolságok meghatározásakor jobban figyelembe vegyék a domborzati és környezeti sajátosságokat. Mivel a MÁV csoport kezeli az ország egyik legnagyobb zöld felület vagyonát, az új főtájépítész feladata lesz a vasútbiztonsági, ökológiai és környezetvédelmi szempontok összehangolása. Az álláshirdetés már megjelent a vasúttársaság honlapján, a cél pedig egy korszerű és fenntartható zöld felület gazdálkodási gyakorlat kialakítása. A magyarépítők.hu beszámolója szerint másfélszeresére bővítik a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin református általános iskolát, mivel a növekvő gyermeklétszám miatt az eddigi épület már szűknek bizonyult. A mintegy 680 millió forintos beruházás munkálatai közel egy évig tartanak majd. Az udvaron egy közel 500 négyzetméteres alapterületű háromszintes új épületszárny létesül, amelyben 6 tanterem, csoportszobák, irodák, könyvtár és öltözők kapnak helyet. A régi és az új épületrészt lépcsőházzal kötik össze, ráadásul egy új lift beszerzésével az akadálymentesítést is biztosítják. A tervek szerint a diákok a 2027-28-as tanév kezdetére már birtokba is vehetik az új, modern bútorokkal és eszközökkel felszerelt szárnyat. Jövő év januárjától teljes körűen betiltják Magyarországon a vadon élő állatfajok cirkuszi szerepeltetését, beszerzését, szaporítását és bemutatását, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A döntést az erősödő állatvédelmi elvárások, valamint a vadállatok tartásával és szállításával járó biztonsági kockázatok indokolják. Az új szabályozás értelmében a már meglévő állatok maradhatnak jelenlegi helyükön életük végéig, de porondra többé nem léphetnek. Ezzel a lépéssel Magyarország is csatlakozik azokhoz az európai országokhoz, amelyek felszámolják a vadállatok cirkuszi alkalmazását. A jogszabály célja a modern állatjóléti elvárások teljesítése és a hazai szabályozási hiányosságok felszámolása. Startol az 54. Tokaji írótábor, amely 3 napon át irodalmi kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal, színházi előadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat első napján nyitják meg a Nomád Nemzedék című kiállítást, valamint avatják fel a Tenkács házat. Kedden a programban Németh László születésének 125. évfordulója, az 1956-os forradalom és a színház kapcsolata, valamint Berzsenyi Dániel munkássága áll a fókuszban. Szerdán a kormányváltás után irodalom és politika tematikus nap keretében a könyvkiadás, a folyóiratok jövője és az irodalmi támogatási rendszer kérdéseiről tanácskoznak. Az esemény szerda este domborművek avatásával, valamint a hagyományos szakmai és irodalmi díjak átadásával zárják.
Az időjárásról.
Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszméltél be, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő itt az Európa Rádióban. A szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az előttünk álló szűk egy órában két témáról is szólunk. A Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Számos szakmai partner közreműködésével kreatív alkotó pályázatokat hirdet a Vadonleső program év emlőse kezdeményezése kapcsán. A téma Az év emlőse tehát a Molnár Görény. Több korosztály számára zajlanak majd a pályázatok, mindezekről Váci Olivér, a Herman Otto Intézet vezető természetvédelmi szakértője nyilatkozik majd.
Egy kis ragadozó, tehát kimondottan vadászattal szerzi meg a zsákmányát, főleg éjszaka aktív, bár a szürkületben napfelkelte után is azért vadászgat, hiszen például az egyik fő táplálék által az ürge volt, amelyik nappali aktív, nappal aktivitású. Aztán később a hörcsögre kezdett inkább áthelyeződni a súlypontja, és a hörcsögök után tulajdonképpen úgy terjedte, hogy a hörcsögöt követte, és most pedig, ahogy a hörcsög is egyre nagyobb problémával küzd, így szorult tulajdonképpen vissza azokra a területekre, ahol még megtalálja a saját életfeltételeit.
Ezt követően a túrázással kapcsolatban egy fontos információ, egy fontos téma. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan, és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Mindenről majd Farkas Péterrel, a szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgetünk.
Eddig hivatalosan, rendszeresen frissülve ezek a területek nem voltak elérhetőek a nyilvánosság számára. Volt ugyan pár olyan felület, néhány túra applikáció, vagy például a Nébik erdő térképe, ahol egyébként lehetett tájékozódni fokozottan védett természeti területek hollétéről, de nem hivatalosan. Tehát ezek nem voltak jogszerűen megjeleníthetőek, mert hogyha valaki szerette volna ezeket megszerezni, akkor lényegében külön kérelmet kellett benyújtani akkor még az Agrárminisztériumhoz, és lényegében csak saját felhasználásra adták ki ezeket. És azért nagyon fontos a túrázóknak tudni, hogy hol vannak a fokozottan védett természeti területek, mert ezeken kicsit más látogatási szabályok érvényesek, mint máshol.
Kedves hallgatóink, ez a zöldellő kínálata tartalma. Tartsanak velünk!
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Számos szakmai partner közreműködésével kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Vadon Leső program év emlőse kezdeményezése kapcsán a Molnár Görény témakörben több korosztály számára, nem csak gyerekeknek. A pályázatokra természetesen szerte az országból, így Miskolcról is bárki jelentkezhet. Váci Oliver vezető természetvédelmi szakértő nyilatkozik rádiónknak. Alkotó pályázatok az év emlőséről idén is meghirdette a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Itt a Vadon Leső program év emlőse kezdeményezése kapcsán. Hát mielőtt magáról az alkotó pályázatról beszélnénk, azért egy kicsit kezdjük nagyjából az elején. Mi a Vadon Leső program itt az intézetnél?
A Vadon Leső program még a 2009-ben indult, tulajdonképpen akkor találtuk ki, hogy valahogy a minél szélesebb társadalmi csoportokat bele kéne vonni a természetvédelmi megfigyelés és adatrögzítés nemes feladatába, hogy ezzel tudjanak segíteni a természetvédelmi szakembereknek, és készítettünk egy olyan honlapot akkor, amelyik akkor talán 9 vagy 8 olyan állat és növény, sőt az állatokkal kezdtük, akkor olyan állatfaj tartalmazott, amelyiket mindenki könnyen felismer, találkozik velük, és ezt a találkozást ezt szívesen be is jelentheti ezen a honlapon. Azóta ma már 18 állat és kiegészülve növényekkel is fajunk van, amelyik mind olyan, hogy az emberek találkozhatnak vele jártukban, keltükben, akár a lakók környezetükben, akár kirándulásaik során, és ezt a találkozást ezt meg tudják jeleníteni ezen a honlapon, most már mobil alkalmazásban is, ami sokat gyorsít a bejelentésen, hiszen nem kell bepötyögni, hogy hol látta az illető, a dátumot és a időpontot is átveszi a telefonnak az adatbázisából. Tehát ilyen szempontból nagyon fölgyorsult ez a tempó, és ezek a bejelentések utána a központba beérkezve hasznosulnak természetvédelmi szempontból, tehát nem csak egy szórakozás, hanem egy kellemes időtöltésről van szó, hanem ténylegesen hasznos és nagy segítség a természetvédelmi szakembernek, hogyha például megtudjuk azt, hogy hol élnek sünök az országban, hol vannak azok az útszakaszok, ahol például sok sünit ütnek el, és hasonló hóvirággal kapcsolatban, ürgével kapcsolatban, szóval olyan fajokkal kapcsolatban, akiket tényleg nagy segítség, ha tudunk, hogy hol tudunk segíteni rajtuk.
És ha jól tudom, hogy ezt a térképet tulajdonképpen bárki böngészheti is.
Így van, ezek szabadon elérhető térképek, tehát a vadonleső oldalán ott meg is jelenik abban a pillanatban, ahogy valaki bejelentette a saját adatai is, de a többiek, tehát a más bejelentők adatait is nyugodtan meg lehet nézni. Időcsúszkával, tehát meg lehet azt csinálni, hogy egy időszak érdekel minket, akkor csak azt az időszakot nézzük meg, vagy hogyha egy adott fajra vagyunk kíváncsiak, ami szerepel a vadonlesőn, akkor annak az adatait is ki tudjuk szűrni, és akkor így tudunk tulajdonképpen keresni az adatbázisban.
És ugye ez a vadonleső program később ki is bővült, és elindult az évemlőse kezdeményezés.
Igen, azt 2014-ben találtuk ki, hogy mi lenne, ha mögé tennénk egy népszerűsítő, tulajdonképpen ilyen figyelemfelkeltő kampányt is, és az volt akkor, amit észrevettünk, hogy ugye évmadara már nagyon régóta volt, évrovarát is ők választanak, évkététűje, hüllője, de év emlősét azt fura módon, ugye pedig emlősökkel viszonylag szorosabb kapcsolatban vannak általában az emberek nagy része, azt még senki nem hirdette meg, és akkor ezt egyeztettük a szakmai szervezetekkel, az emlőstani társasággal, hogy nincs a kifogásuk elni, és végül is mindenki örült neki azt, hogy valaki ezt felvállalja, és azóta minden évben újabb emlősfajt választunk erre a posztra, és egész éves eseménysorozatot szövünk mögé.
Ugye ebben az évben is megválasztották az év emlősét, méghozzá a Molnár Görényt. Hát mit lehet tudni erről az állatról?
A Molnár Görény nagyon izgalmas és érdekes, nem sokat látott állatfaj tulajdonképpen. Általában nem csak az adott fajra szoktunk koncentrálni, vagy arra felhívni a figyelmet, nyilván ő a főszereplő, de hoz magával egy csomó olyan üzenetet, amelyik rajtuk keresztül tulajdonképpen természetvédelmi szempontból átadható a nagy közönségnek, és a Molnár Görény is tulajdonképpen egy képviselője, egy száraz, rövidfű gyepes, vagy hát gyepes ökoszisztémának, aminek egy jeles képviselője, egy csúcsragadozója tulajdonképpen, és ezen keresztül tehát nem csak a Molnár Görényt mutatjuk be, hanem azt is, hogy milyen fontos, hogy ezek a gyepek ezek fennmaradjanak. Ugye az erdősítésről sokat hallunk, nagyon fontos, és tényleg levegő minőség javító intézkedések, de a gyepekre is legalább annyira szüksége van a természetnek, illetve a természetvédelemnek egy fontos feladat, hogy gyepeket is fenntartsuk és megmentsük, és erre is felhívja a figyelmet például a Molnár Görény.
Mi mindent tudhatunk még róla, milyen életmódot folytat?
Egy kis ragadozó, tehát kimondottan vadászattal szerzi meg a zsákmányát, főleg éjszaka aktív, bár egy szürkületben napfelkelte után is azért vadászgat, hiszen például az egyik fő táplálék által az ürge volt, amelyik nappali aktív, nappal aktivitású. Aztán később a hörcsögre kezdett inkább áthelyeződni a súlypontja, és a hörcsögök után tulajdonképpen úgy terjedt el, hogy a hörcsögöt követte, és most pedig, ahogy a hörcsög is egyre nagyobb problémával küzd, így szorul tulajdonképpen vissza azokra a területekre, ahol még megtalálja a saját életfeltételeit. A mezei pocok az, amelyik egy fontos táplálékbázisa lett mostanra már neki, mert hiszen az még viszonylag magas számban megtalálható sok helyen. Elsősorban alföldi részeken él, a hegylábi részeket is ott is előfordul, bár ott egy kicsit nehezebb megfigyelni, nem olyan kiterjedtek az állományaik. Mondtam, hogy főleg éjszaka aktív, azért viszonylag keveset találkozhatunk vele, és ha találkozunk is vele, akkor sem biztos, hogy rögtön megismerjük, mert van egy hazai, tehát hazánkban is élő rokona, a közönséges vagy házi görény, amelyikhez nagyon, hát mondjuk azt, hogy megszólásig hasonló, tehát nagyon hasonló tud megjelenésében lenni, bár amikor tipikus megjelenése az azért az eltérő, sokkal világosabb, egészen ilyen szőkés szőrszíne jelenik meg, vagy szőrszínben jelenik meg. Tehát, hogyha tipikus színezetű, akkor elkülönítető az egész sötét házi, vagy közönséges görénytől. Ami viszont furcsa, hogy a ma már a házi, vagy a közönségesnek, azért mondom így, hogy közönségesnek mondták régen, ma már egyáltalán nem közönséges, csak nevében ez a görényfaj, hiszen ez is nagyon erősen megritkult. Tulajdonképpen mind a két görényfaj most már ritkának nevezhető, vagy ritkának mondható.
Édettséget is élvez, igaz, és elindult vele kapcsolatban egy program, hogy én olvasom itt a sajtóanyagban, hogy a Nemzeti Park igazgatóságok bevonásával és önkéntesek révén adatgyűjtés zajlik tulajdonképpen arról, hogy hát hol fordulhat elő ez a Molnár görény.
Igen, itt is a lakosság segítséget kérik, ez tulajdonképpen a kutatók, kisemlős kutatók kezdeményezése. Itt nem a vadonleső programon lehet ezt bejelenteni, hiszen ez egy olyan faj, amit viszonylag nehéz megismerni. Itt elsősorban sajnos az elütött példányokkal találkoznak az emberek, és azt tudják leginkább bejelenteni, hiszen azzal találkoznak a legtöbbször. Az egyik fő veszélyeztető tényező egyébként, ahogy nagyon-nagyon sok ilyen kis ragadozónak, kisemlősnek az elütés, tehát hogy ott ugye meg lehet találni az elütött tetemeket, és viszonylag fölismerhetőek is, és utána, hogyha ezekből genetikai mintát vesznek, és vizsgálatokat végeznek, akkor az egész biztos elkülönítés az így történik a két fajnak, tehát akkor lehet 100%-osan biztosan azt mondani, hogy na ez egy Molnár görény, vagy pedig egy házi, vagy közönséges görény, hogyha genetikai vizsgálatokat végeznek. Emiatt is nagyon nehéz az, hogy a házi görény vadászható faj, főleg a fátlan telepek környékén nem kívánatos látogató, és ugye hát nagyon nehéz megkülönböztetni, főleg gondoljuk csak meg szürkület után a Molnár görénytől, emiatt is feltételezhető, hogy vannak tévedések, amikor Molnár görény esik áldozatul, esetleg egy vadászatnak talán nem is derül ki a végéig sem. Úgyhogy ez is egy veszélyeztető tényező.
Az egyetszámát tekintve egyébként neki is csökkent, ennek a fajnak is csökkent az egyetszáma az elmúlt években, mint oly sok más vadállatnak?
Alapvetően igen, viszont neki is nagyon ingadozó az egyetszáma, hogy például a hörcsög úgynevezett gradációkkal időnként nagyon-nagyon erősen föl tud még mindig szaporodni, már ezek is egyre csökkennek, ezek a gradációk egyre kisebb területeken, egyre ritkábban fordulnak elő, és ilyenkor, amikor ilyen nagyon magas a hörcsökszám, akkor a Molnár görénynek is jó évei vannak, tehát akkor ő is egy kicsit meg tud erősödni, hogy aztán utána később, ahogy a hörcsög is visszaesik, ő is visszaszóruljon, és egyre kisebb egyetszámban forduljon elő. Tehát, hogy alapvetően csökken az egyetszám, de vannak ilyen hullámzások, amikor vannak számára jobb évek.
Térjünk rá most az alkotópályázatra, ami ugye itt a abszolút az év emlősével, a Molnár görénnyel kapcsolatos. Hát megint több pályázat közül lehet tulajdonképpen választani. Melyek ezek? Beszéljünk róluk.
Minden évben az a célunk, hogy kicsit színesítsük és kicsit mást jellegű pályázatokat írjunk, mint az előző években, hogy nekünk is érdekes legyen, illetve a pályázók is találjanak benne fantáziát. Nincs ez más, hogy az idei évben sem. Az általános iskoláknak általános rajzpályázatot írtunk ki, amikor a Molnár görényt el kell képzeljék, és ezt valamilyen vizuális megjelenítéssel le kell, hogy papírra kell, hogy vessék, és ennek a digitális változatát kérjük aztán beküldeni. Ez a Kis Bandit, a Nagy Kalandjai címet viselő pályázat, ez kimondottan az alsós-felsős gyerekek számára egy lehetőség. A nagyobb gyerekeknek, felnőtteknek tulajdonképpen, nekik az éjjeli őjáraton egy kicsit, hát hogy úgy mondjam, bonyolítjuk a helyzetet, vagy egy kicsit nagyobb kihívást adunk, amikor vadászat közben valahogy dinamikusan szeretnénk, ha megfognák ezt az éjszakai vadászt, amelyik így szerzi a táplálékát az éjszakában, hogy ezt kéne valahogy elképzelnie mindenkinek, és ezt papírra vetnie, illetve tulajdonképpen korhatár nélkül, tehát az egészen fiatal általános iskolás korosztálytól egészen a felnőtt korosztályig egy háromdimenziós, hát kis plasztika, szobor, gyurma, tehát valamilyen háromdimenzióban megalkotott görény figuráról szeretnénk annak is a digitális fotóját vagy képét, hogyha beküldenék a pályázók, és aztán ezeket különböző korcsoport kategóriákban fogjuk bírálni, és aztán így hirdetünk majd eredményt a gála műsorunkon, a minden évben esedékes gála műsorunkon, ami idén is majd valamikor november táján várható.
Még a tudnivalók, pályázati határidők, hogyan zajlik majd az elbírálás, hogy mi fog történni?
Pályázati határidőn mind a három esetben szeptember 30-a. Ugye meg szoktuk várni, hogy az iskola elkezdődjön, egy kicsit belerázódjanak a gyerekek, illetve a felnőttek, nyilván nekik nem az iskolához kötődik, de szeptember 30-áig kérjük a pályaműveket beküldeni. Itt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft-nek a honlapján, a hermanottointézet.hu honlapon találják meg a pályázati feltételeket, a kiírást is, és itt van az a felület, ahol be lehet ezeket a digitális lenyomatokat küldeni, akár szkennelt, akár fénykép formájában, és itt a gyerekeknek a nyilatkozatait, a hozzájárulási nyilatkozatokat is fel kell tölteni, és itt érkeznek be a pályázatok tulajdonképpen, amit utána a beérkezést követően szakmai zsűri, tulajdonképpen a vadon leső munkatársai értékelnek, illetve próbálunk nagyon-nagyon nehezen minden évben dőlőre jutni, hogy ki melyik az sok-sok jó pályázat közül melyik, amelyik mégiscsak a díjazottak közé kerül, és aztán az őszi gála műsorunkon a fővárosi állatkertben, vagy fővárosi állat és növénykertben ott fogunk majd eredményt hirdetni.
Honnan szoktak általában jelentkezni ezekre a pályázatokra? Szerte az országból?
Igen, mindenhonnan szoktunk, tehát egy teljesen országos szokott lenni, sőt, még országon kívül is kaptunk már a magyar anyanyelvűektől elsősorban pályaműveket, úgyhogy nem igazán van földrajzi korlát, vagy földrajzi preferencia a pályázókban, de minden esetben nagyon-nagyon sokan szoktak pályázni, úgyhogy komoly kihívást jelent minden évben a bírálat, illetve annak az eldöntése, hogy kik is a legjobbak, vagy hát a jók közül a legjobbak.
Ugye az év emlőse programnak hát egyik kifejezett célja, hogy rávilágítsa a figyelmet egy adott évben egy adott állatra. Ezt általában egész évre tekintjük. Itt a pályázaton túl volt-e, vagy lesz-e még valamiféle program a Molnár Görénnyel kapcsolatban, vagy valamiféle figyelemfelkeltő történés?
Igen, minden évben vannak megjelenéseink, illetve részt szoktunk venni különböző fesztiválokon, múzeumok éjszakát, szóval minden olyan rendezvényen, ahol érdeklődő közönség felmerül, és ez idén sem volt máshogy. Nagyon-nagyon sok helyen voltunk ott, és még talán néhány helyen ott is leszünk ezekkel a programokkal, tehát személyesen is lehet találkozni ezekkel a programokkal, illetve itt játékok, ilyen természetűen játékos formában a Molnár Görénnyel, de voltak, a tavasszal volt egy nyitó rendezvényünk. Ilyenek szoktak lenni, igen, minden évben. Sajtómegjelenésben általában a állatvilágban, különböző sajtóorgánumokban, tehát aki természetvédelemmel foglalkozó cikkeket jelenít meg, ott mindig megjelennek cikkek. Idén is már több esetben megjelentek, úgyhogy próbálunk jelen lenni a mindenféle médiában.
Hát bízunk benne, hogy némileg az Európa Rádió is hozzájárul ahhoz majd, hogy minél többen megismerjék, vagy utána nézzenek itt az idei év emlősének, vagy akár a vadon leső programnak is. És hát kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, itt a Molnár Görénnyel kapcsolatban többféle pályázaton lehet részt venni, iskolásoknak és felnőtteknek is egyaránt, úgyhogy lehet megnézni a pontos részleteket. Én Váci Olivernek, a Herman Otto Intézet vezető természetvédelmi szakértőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és én is jó pályázást kívánok mindenkinek.
Hűvös van a város áll, tömeg van, nincsen mámor, behúzva minden szárny, semmi sincs már az elmúlt nyárból. Körötted füst és sár, megint csak lennél máshol. Elégett wolfram szál, ez maradt meg az éjszakából. Ez így most bent, hosszú zápor. A szív csak teng, gyere indulj el. Én félelkel mennék veled, kékre festeném az eget. Én valóra váltanám neked, ha nem találod a helyet. Én félelkel mennék veled, ha nem szelidülne a telet. Én összeraknám a szíved, mit szólnál, ha én tolnám. Napodban nincsen fény, nem ragyogsz, nem szikrázol. Elég volt ebből rég, mégis egyre ugyanazt járod. Nem állsz meg, sosem kész, nem alszol, folyton fázol. Unod, hogy így van már, szökjünk meg a megszokásból. Ez így most bent, hosszú zápor. A szív csak teng, gyere indulj el. Én félelkel mennék veled, kékre festeném az eget. Én valóra váltanám neked, ha nem találod a helyet. Én félelkel mennék veled, ha nem szelidülne a telet. Én összeraknám a szíved, mit szólnál, ha én tolnám.
Csak a jövés menés, csak a tevés kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé. Fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál. Némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van, befele utazol, a szem hunyva van. Édes élet, egy cukor kávé, ennyi tud lenni most kb.
Világgel mennék veled, kékre festeném az eget. Én valóra váltanám neked, ha nem találod a helyet. Én világgel mennék veled, ha nem szelidülne a telet. Én összeraknám a szíved, mit szólnál, ha én
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületén, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Fontos ez a miskolciaknak, illetve a Borsodabói Zemplén vármegyében túrázóknak is, hiszen így könnyedén elkerülhetik ezeket a védett és fokozottan védett területeket. A témával kapcsolatban Farkas Pétert, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatóját kérdeztük. Magyar túrázók nagyon örülhetnek most, mert hogy végre ők is láthatják már, hogy hol vannak a fokozottan védett területek Magyarországon. Miért olyan nagy hír ez a túrázóknak?
Azért, mert eddig hivatalosan, rendszeresen frissülve ezek a területek nem voltak elérhetőek a nyilvánosság számára. Volt ugyan pár olyan felület, néhány túraapplikáció, vagy például a Nébih erdő térképe, ahol egyébként lehetett tájékozódni fokozottan védett természeti területek hollétéről, de nem hivatalosan. Tehát ezek nem voltak jogszerűen megjeleníthetőek, mert hogyha valaki szerette volna ezeket megszerezni, akkor lényegében külön kérelmet kellett benyújtani akkor még az Agrárminisztériumhoz, és lényegében csak saját felhasználásra adták ki ezeket. És azért nagyon fontos a túrázóknak tudni, hogy hol vannak a fokozottan védett természeti területek, mert ezeken kicsit más látogatási szabályok érvényesek, mint máshol.
Mielőtt a szabályokról beszélgetünk, mert mindenképpen arról is ejtsünk szót, de azért beszéljünk ezekről a fokozottan védett területekről. Nagyjából mekkora terület ez Magyarországon? Persze, hát ugye ez nem összefüggő, hanem egyes területeken kisebb, nagyobb, illetve például itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében találkozhatunk-e ilyennel?
Nem tudok konkrét számot mondani, hogy ez összesen hány hektár vagy hány négyzetméter, de valóban ezek szigetszerűen elhelyezkedő területek. Tehát akad közöttük egészen pici is, tehát egy-egy kis rét, de nagyobb is. És persze Borsod-Abaúj-Zemplénben is van ilyen, tehát a Zempléni hegység területén is vannak ilyen fokozottan védett természeti területek, például az országos kék túra mentén is, tehát hogyha a Zemplén belső részét nézzük, mondjuk ott az István kút környékét, vagy a Sólyombér, tehát az István kút, Nakarét, Sólyombér, Sztokártető, Nagy Pétermenykő környékét, akkor az bizony, illetve annak a környéke az fokozottan védett természeti terület.
A természeti területeket mi alapján állapítják meg, hogy na most ez a terület legyen fokozottan védett?
Hát erről igazából a természetvédelem szakembereit kellene megkérdezni, én erről nem szeretnék nyilatkozni. Nyilván itt alapvetően az élőhely sérülékenysége, egyedisége az, ami a döntő szempont, de hát ez nyilván nagyon összetett szempontrendszer alapján történik, amiben a természetvédelem az illetékes. Nekünk, mint túrázóknak az a feladatunk, hogy vigyázzunk ezekre a területekre, vagy hogy általában az élőhelyekre. Szóval azért minden túrázónak, természetvédőnek is kell lennie a szíve mélyén, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy még a gyerekeink és az unokáink is tudjanak hol túrázni, legyen még erdő, legyenek még érdekes, izgalmas, megfelelően diverz élőhelyek. Úgyhogy nyilván mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ezeket megőrizzük. Ezért nagyon oda kell figyelni, én nem csak a védett, illetve a fokozottan védett természeti területeken, hanem értelemszerűen máshol is, hogy ne károsítsuk a környezetet, és tartsuk tiszteletben. Lehető legkevesebb nyomot hagyjuk magunk után, vigyük haza a szemetünket, ne gyújtsunk tüzet legfeljebb. Kifejezetten erre kialakított tűzrakóhelyeken, és ott is csak akkor, ha éppen nincs érvényes tűzgyújtási tilalom, és a többi. Ne szedjük le a növényeket, tehát azt gondolom, hogy ezek alapelvárások egy természetjáróval szemben.
Eddig milyen problémát okozott egyébként az, hogy nem lehetett elérni ezeknek a területeknek a helyeit, koordinátáit?
Konkrétan a természetvédelmi törvényben szerepel, hogy fokozottan védett természeti területen nem lehet letérni a turistautakról és a tanúsvényekről, viszont hol vannak ezek a területek, ahol ezt a szabályt be kell tartani? Mert egyébként fokozottan védett természeti területen, meg néhány más egyedi védettségű területen kívül amúgy az erdőben szabad túrázni, nem csak a jelzett turistatokon, bár mi, mint a Magyar Természetjáró Szövetség, nyilván mindig arra buzdítjuk az embereket, hiszen mi is tartjuk karban az egész országos körülbelül 18 ezer kilométer összhosszúságú turistaút hálózatot, arra buzdítjuk az embereket, hogy ezt a hálózatot használják, hiszen ugye ezzel a forgalmat is ezeken az utakon lehet tartani, ami szintén segít az élőhelyek és a környezet védelmében, de ha nem tudják, hogy egyébként hol vannak ezek a területek, ahol ezt a szabályt be kell tartani, és akkor, ahol akár természetvédelmi bírság is jár azért, hogyha valaki letér a jelzett turistautakról, akkor ilyen nagyon nehéz jogkövető magatartást tanúsítaniuk. Egyébként helyben, táblákon természetesen jó esetben kapnak tájékoztatást arról, hogy beléptek egy fokozottan védett természeti területre, de hát egyrészt azért a táblák nem feltétlenül állják ki az idő próbáját, szóval előfordul, hogy egy-egy tábla tönkre megy, vagy akár nehogy Isten ellopják. Másrészt ugye ezeket a táblákat többnyire csak a jelzett turistautak mentén helyezik ki, tehát hogyha valaki egy ilyen fokozottan védett területen kívül teljesen jogszerűen nem jelzett úton túrázik, és belép azon a nem jelzett úton egy fokozottan védett természeti területre, akkor egy-egy ilyen térkép hiány nem feltétlenül tudja, hogy ott már csak jelzett turista után haladhatna tovább. Azon kívül az is érdekes különben, az utóbbi években egyre divatosabb megint a vadkempingezés, ugye ez amikor valaki kint alszik az erdőben, akár sátorban, vagy függőágyban, vagy csak úgy a szabad ég alatt egy derékhajon és hálózsákon, viszont fokozottan védett természeti területen gyakorlatilag sátrat is tilos verni, hiszen mivel nem hagyhatjuk el a jelzett turistautat, ad abszurdum, csak annak a közepére verhetnénk fel a sátrunkat, amiről szerintem mindannyian érezzük, hogy nem életszerű. Tehát például, amikor valaki vadkempingezést tervez, és nézegeti a térképet, hogy hol aludjon útközben, egyébként a kéktúrázók körében is nagyon népszerű ez az éjszakázási forma, hogy útközben az erdőben éjszakáznak, ott alszanak, sátorban, vagy csak úgy kint a szabad ég alatt, de hát ugye ilyenkor tudniuk kell, hogy hol vannak a fokozottan védett területek, és ezt így térképen eddig nagyon nehéz volt úgy átlátni, hogy azok az információk tényleg napra készek és hitelesek legyenek.
Egyébként itt a fokozottan védett területekre milyen szabályok vonatkoznak még? Vannak-e még olyanok, amiket fontos tudniuk a túrázóknak?
Hát általánosságban is igaz az, ami a védett területekre, tehát például az, hogy nem szedhetőek, nem védett növények vagy termések sem, tehát például fokozottan védett területen, de amúgy védett területen sem lehet például mondjuk csak valami népszerű dolgot, mondjuk például medvehagymát szedni, vagy gombát szedni. Akkor is, hogyha az adott növény vagy gomba az nem védett. Ezen kívül a legfontosabb az tényleg az, hogy nem szabad elhagyni a jelzett turistautat, és hát sehol nem szabad semmilyen módon károsítani a környezetet. Egyébként sima védettségű területen, tehát ami nem fokozottan védett, ott kerékpárral is csak a jelzett kerékpáros úton szabad haladni. Ez gyalogosan ott még nem igaz, sima védettségű területen, csak fokozottan védetten, de kerékpárral már a sima védettségű területen is igaz.
Beszéljünk akkor egy kicsit erről a térképről. Hol lehet ennek utána nézni? Hol találják meg az érdeklődők, a túrázók, és hát tulajdonképpen mit látnak rajta?
Hát ezt most elsőként a saját fenntartású térképeinken lehet megnézni. A Magyar Természetáró Szövetség elég sok honlapot üzemeltet, illetve ilyen online felületet. Ugye itt az egyik legérdekesebb az a Kéktúra hivatalos mobil appjának a térképe, mobil applikációjának a térképe, amin bekapcsolható rétegként megjelentek ezek a védett és fokozottan védett területek. Hogyha ezt megnézzük a térképet és belenagyítunk, akkor rózsaszínnel látszanak a védett és lilával, tehát kicsit sötétebben a fokozottan védett természeti területek. Ezek jó markáns színek, pont azért, hogy véletlenül se lehessen őket eltéveszteni. De hogyha valakit a tervezésnél éppen zavar, akkor ki tudja kapcsolni a rétegválasztón. Illetve az összes többi térképünkön, vagy az összes többi olyan térképen, aminek tényleg mi adjuk a térinformatikai hátterét, tehát például az mts.org nevű szervezeti honlapunkon elérhető turistaút nyilvántartás térképén is lehet látni a védett és fokozottan védett területeket. Továbbá a turistatérképek.hu, gis.turistatérképek.hu térképportálunknak a különböző térképein is. Ugye mert mi vezetjük az egész országos turistaút hálózat nyilvántartását egyébként a saját felméréseink alapján, ezért ehhez kapcsolódva is fontos, hogy ezeket a fedvényeket látni lehessen.
Nehéz volt egyébként tulajdonképpen ezt az egész adatbázist megcsinálni, mert hát ez végül is egy adatbázis, egy térképes adatbázis.
Hát igen, de ugye itt nem mi vagyunk az adatgazda, tehát az fontos tudni, hogy itt alapvetően a Nemzeti Park igazgatóságok tartják nyilván a saját területükön lévő védett és fokozottan védett természeti területeket, vagy egyéb védettségű, helyi védettségű természeti területeket, és aztán nyilván az illetékes minisztériumnál, tehát most az élő környezetért felelős minisztériumnál, illetve ott a természetvédelmi helyettes államtitkárságnál érnek össze a szálak, tehát alapvetően ők az adatgazda, mi ezeket az adatokat csak a megfelelő térinformatikai formátumban megkapjuk és feldolgozzuk, úgyhogy hát nyilván van ennek egy technikai része, de azt gondolom, hogy talán az volt a legkevésbé bonyolult, itt a nehezebb az volt, hogy elérjük, hogy meg tudjuk jelenteni ezeket a rétegeket. Évek óta dolgoztunk ezen, mert nekünk meggyőződésünk volt, hogy ez közös érdek, tehát a természetvédelemnek épp úgy érdekel, mint a túrázóknak, mert egyrészt a túrázók sem szeretnének természetvédelmi bírságot begyűjteni, és nyilván azért a legtöbben jóhiszeműen járják a természetet, és nem szeretnének kárt okozni, vagy tilosban járni, viszont ahhoz, hogy itt tehessenek, ahhoz nyilván ismerniük kell ezeket a területeket, és hát a természetvédelmek is pontosan ezért érdekel, hogy az emberek ne térjenek le, flangáljanak az út mellett ezeken a helyeken, ahol egyébként anélkül tudnak óriási kárt tenni az élővilágban, hogy ez nekik feltűnne, tehát úgy tudnak le taposni érzékeny sziklagyepeket, vagy élőhelyeket, hogy arról fogalmuk sincsen.
És nem is szándékosan.
Így van, tehát nem szándékosan akarnak kárt okozni. Úgyhogy mi azt gondoltuk, hogy ezt mindenkinek látnia kell, és szerencsére egyébként már februárban megkaptuk az elvi engedélyt erre, és aztán júniusban jutottunk el odáig, hogy az adminisztráció is lezajlott, és meg tudtuk valósítani technikailag, hogy a térképeinken ezek megjelenjenek. És az fontos elmondani, hogy az egyik nagy szám ebben, ha úgy tetszik, az, hogy ezek friss állományok. Tehát amit eddig el lehetett érni más applikációkban vagy fölteken, ahogy mondtam, azok nem hivatalosan kerültek oda, nem hivatalos adatok voltak, és nem is frissültek kellő rendszerességgel. Most mi negyed évente fogjuk frissíteni ezeket a területeket. Természetesen változhatnak gyakrabban is, akár egyik napról a másikra, de azt nem tudtuk életszerűen megoldani, hogy itt a változásokat lekövessük, de ez a negyedéves felbontás is ezért sokkal-sokkal jobb, mint ez a digitált, így többé-kevésbé friss állapotot láthat mindenki. Egyébként még egy ok, amiért ezeket az állományokat nehezen engedték publikálni. Mi belső használatra megkaptuk már évek óta a területeket, hiszen nekünk a turistautak karbantartásos menedzseléséhez ismernünk kell ezeket a védett és fokozottan védett természeti területeket, hogy tudjuk, hogy egyáltalán amikor új turistautat létesítünk, vagy újat helyezünk át, akkor ott pontosan milyen engedélyek beszerzésére van szükség. De az, hogy ezek igazából hivatalosan munkaállományoknak minősülnek. Tehát a minisztérium ezeket mindig munkaállománynak nevezte, ami azt is jelenti, hogy ezek nem feltétlenül véglegesek és méterre pontosak, tehát mondjuk úgy, hogy tájékoztató jellegűek, de ez is sokkal-sokkal több, mint hogyha nem látnának semmit a túrázók.
Mi az, amit várnak tulajdonképpen ettől?
Hát mi reméljük, hogy kevesebben fognak tilosba járni, illetve jobban fognak tudni vigyázni az élőhelyekre, és hogy a természetvédelem is azt fogja látni, hogy így kevesebb kárt tesznek azokban a helyekben, ahova nem szabadna bekolbászolni. Mi mindig tényleg, ahogy elmondtam már, mi mindig arra buzdítjuk a túrázókat, hogy maradjanak a jelzett utakon. Ez egy óriási hálózat, 18 000 kilométer Magyarországon csak a szabványos a jelzett turistautak hálózata, ugye mi ezekkel foglalkozunk, tehát mindenki ismeri ezeket a kis piktogramokat, ugye a sávok, keresztek, négyzetek, háromszögek és a társai. Ezek a szabványos a jelzett turistautak. A tanösvényekkel, tematikus utakkal, az zarándokutakkal mi nem foglalkozunk, mert ezeket más tartja fenn. 18 000 kilométerben ezek benne sincsenek, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy nincs hol túrázni, vagy hogy muszáj letérni a jelzett útról. Az biztos, hogy a környezetnek az a jobb, hogyha ezen a meghatározott hálózaton tud tartani a forgalmat, vagy legalábbis a döntő részét.
Néhány gondolatot azért még ennek az appnak kapcsán beszéljünk azért a kék túráról is. Mit lehet erről tudni? Van-e valami újdonság ezzel kapcsolatban?
Igen, most július végén jelent meg a hivatalos kék túra legújabb verziója. Fontos is elmondanom, hogy ezt le kell tölteni, illetve frissíteni kell erre a verzióra ahhoz, hogy látszanak a védett területek fedvényei a térképen, illetve kibe kapcsolhatóak legyenek. És kapcsolódik egy másik újdonság is ez a verzióhoz, mégpedig az, hogy ebben debütáltak az úgynevezett kihívások, ezek nagyon népszerűek ma egyébként a legtöbb ilyen sport túra abban, tulajdonképpen ilyen virtuális kihívásokat lehet teljesíteni, és azokkal szép jelvényeket, többnyire virtuális jelvényeket lehet szerezni. Viszont mi most az Alföldi Kék Túrához kapcsolódóan, ami most július 27-én ünnepelte a 30. születésnapját, indítottunk az abban egy olyan kihívást, hogy aki 30 kilométer tesz meg a 30 éves Alföldi Kék Túrán, legalább egymást követő napokon, az megszerezhet egy ilyen szép virtuális jelvényt, sőt, aki 30 órán belül teljesíti ezt a 30 kilométert, az jogosultá válik egy szép fizikai jubilómi jelvény megvásárlására is, és ezt a kihívást csak az appal lehet teljesíteni, a bélyegzőhelytől bélyegzőhelyig kell haladni, és az így teljesített bélyegzőhely szakaszok összhossza kell elérje a 30 kilométert, mert ugye ez az applikáció alapvetően a kék túrához készült, ahhoz a három nagy kék túrához, amit mi tartunk fenn, az országos kék túra, a Rockenbach Pár Dél-Dunántúli kék túra és az Alföldi kék túra, ez a három, ugye országos kék néven is ismert és rendkívül népszerű, Ugye az app ez kifejezetten a kék túrázóknak készült, ugye az ő szempontjaikat szem előtt tartva, általános túraappként is nagyon jól megállja a helyét, hiszen van benne egy univerzális túratervező, útvonalrögzítési lehetőség, személyes túra nyilvántartó, meg egy offline is letölthető, teljes Magyarországot lefedő turistatérkép. De hogy alapvetően ugye a kék túrázók igényeire lett szabva, mert ilyen még nem volt. Tehát ez például a túratervező az optimalizálható kifejezetten a kék túrához, mondjuk egy buszmegállótól egy szálláshelyig is lehet vele úgy tervezni, hogy a legrövidebb úton fölvezet a kék túra vonalára, ott a kék túrán visz, ameddig lehet, aztán a legrövidebb úton levisz a célpontra, és lehet vele digitálisan bélyegezni, ugye? Tehát hivatalosan elfogadjuk azt a digitális bélyegzést, amit az appa végez valakit. Tehát hogyha van akár már papíralapú igazoló füzete, amiben papíralapon gyűjti a pecséteket, akkor emellett természetesen nem kell megválni a papíralapú bélyegzéstől sem, hiszen az is nagyon népszerű, sokan szeretik, de ezzel párhuzamosan bélyegezhet az appal is, ami azért jó, mert ha esetleg elfelejti elvinni magával a füzetét, vagy elveszíti, akkor ezzel is tudja igazolni, hogy ott járt és beütötte azt a bélyegzőt, és aztán a túra nyilvántartójában a bélyegzések alapján szépen tudja is követni, hogy melyek azok a szakaszok, amiket már teljesített, és melyek azok, amelyek már hiányoznak, és a korábban papíralapon beütött bélyegzőket is fel tudja így vinni a nyilvántartás kedvéért, hogy láthassa, hogy áll.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgettünk.
Nem akarom tudni, fentről jött egy üzenet, most már tényleg mennünk kell. Ki fogja kivágni az álmot az emlékből, könnyek közt csalni úgysem lehet. Rám szakadt az ég, hogyan csinálok? Sóból és vízből, sóból és vízből télik a vádok. Rám szakadt az ég,
híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldelő. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást, viszont hallásra!
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Történet, a két szemed megigézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen.
Meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.